Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, a mai témán, legalábbis az adás fő témája az mindenképpen az lesz, hogy sorba rakjuk a fiatal magokat, ezt az előző idényben nem csináltuk, meg az előtti idény végén igen, és azóta nyilván van változás, mégpedig nem is kevés. Több csapat áldásos munkájának köszönhetően, akik azt választották, hogy elkezdenek a draftról építkezni közben. Na de előtte van két olyan ügy, amivel most itt az előző adásban is foglalkoztunk, többé-kevésbé, és szeretnénk egy-két ilyen update információt adni. Már csak azért is, mert lehet, hogy van köztetek olyan, aki ezt csak érintőlegesen hallotta, esetleg nem olvasott utána, mi viszont megtettük, és az első ilyen Josh Primo ügye, ahol olyan részletek derültek ki, hogy a Spursnek a pszichológusa, aki rendszeresen foglalkozik ugye a Spurs játékosokkal, lehet, hogy csak az egyik ilyen pszichológus, ő volt az, aki elmondta a Spurs vezetőségének, hogy Primo hát úgy ült be hozzá, hogy rendszeresen ugye kilátszott a nemi szerve, és jött egy védekezés gyakorlatilag Primo ügyvédjétől. Kezdjük ott, hogy Primónak az első reakciója az volt, hogy hát igen, régi démonjaimmal küzdök, meg mentálisan nehéz nekem ez, és akkor most majd ezekkel megküzdök, meg nem tudom én, arra utalt, hogy most olyan időszak következik az életében, ahol ezeket feldolgozza, meg kezelésre jár. Aztán az ügyvéd kommunikéjében már egészen más olvasatot kapott az ügy. Igazából az ügyvéd azt kommunikálta, hogy itt bizony Primo nem igazán érti, hogyha ez tényleg így történt, amit ő nem vett észre, akkor miért nem szólt neki ez a pszichológus, akiben ő ugye megbízott. Kicsit ilyen burlesque filmbe illő kezd lenni ez a sztori, és még emellett ugye bizonyos fokon az ügyvéd a rasszista kártyát is bedobta. Zoli, erről mondaná két szót, mert ne csak én beszéljek.
Persze, igazából ez a teljesen standard védekezés, tehát hogyha ügyvéd vagy, és van egy ilyen ügy Amerikában, akkor tök logikus védekezési pont az, ugye két dologra koncentrálunk. Van egy nyilvánvalóan fehér, bár fotót nem láttam, de nyilvánvalóan fehér, a nő Primo védője természetesen itt azt fogja elővenni, hogy ez a nő a rasszista sztereotípiák miatt ilyet meg Primótól. Igazából nem arról volt szó, hogy ő maga mutogatott, hanem egyszerűen ez egy sztereotipizált szituáció volt, és a védekezés itt arra fog épülni nyilvánvalóan, hogy egyrészt bemutatják majd valószínűleg azt a hátteret, ami a trauma, ugye Primo részéről, és úgy fogják beállítani az ügyvédnőt, ami teljesen mondom standard dolog, nagyon fura volt ezt így olvasni az ügyvéd nyilatkozatát, de már most ugye kijönnek ezzel, hogy úgymond felépítsék a védelmet előre. Úgyhogy ebből a szempontból érthető, és a másik része nyilván ez lesz, hogy egy olyan fiatal srácról van szó, aki szegény környezetben nőtt fel, traumák érték, és hát ugye fekete a bőrszíne, és próbálják majd ugye, hogyha az esküdtszék előtti tárgyalás lesz, akkor az esküdteket jön meggyőzni arról, hogy igazából itt nem jár kártérítés az ügyvédnőnek, mert nem történt, vagy nem úgy történt meg az, ahogy ezt ő beállítja. Szerintem nyilván teljesen logikus vagyok, tehát hogyha ügyvédeink hallgatják, és valami hülyeséget mondtam, akkor nyugodtan jelezzék nekem. Mindig jó dolog tanulni, de laikusként mondom el a véleményet, hogy igen, meglepne, hogyha ez működne, mert hát ezek, hogy ő lejelentette ezeket a dolgokat, elvileg le vannak jegyezve. Most ugye az a legfrissebb hír, hogy legalább a Spurs GM tudott róla, és úgymond hagyták azt, hogy ez folyamatosan megtörténjen. Itt most a Primóval szemben kére egyébként kártérítést a pszichológus nő, vagy a Spurs-szel szemben, ez nem teljesen világos. Azt hiszem mind a kettőket pereli talán, de megint csak javítsatok ki, a tévedek. Itt szerintem a Spurs esetében mindenképpen arról beszéltünk, hogy ők valami kártérítést nem tudom elképzelni, hogy ne kelljen fizetniük, tehát itt szerintem súlyos pénzeket fognak adni a végén a pszichológus nőnek.
Még talán én annyit hozzátennék az esethez, hogy ugye egyrészt az is egy kicsit fura, hogy a Spurs egy ideig védte Primot, tehát már régebb óta tudott a dologról, és aztán egyszer csak elegük lett. Ez nyilván kifelé azért nehezen lesz kommunikálható. Egy. Kettő. Oké, hogy ez egy standard módszere az ügyvédeknek, hogy megvédjék az ügyfelüket, de és nem voltam ott, nem tudhatom, hogy pontosan mi történt, de hogyha ez az érvelés egyébként egy hazugságon alapul, akkor így is úgy is gusztustalan számomra, senki nem kell, hogy ossza a véleményemet, de számomra egyértelműen az, ha ez egy hazugságon alapul, ha nem alapul hazugságon, akkor meg azért az nagyon furcsa, hogy valóban tényleg nehéz felfogni, hogy erről az aprócska incidensről a pszichológus nő miért nem tájékoztatta a vele szembe ülő Josh Primot, hogy kint van a... És szóval érted, hogy valaki itt hazudik, ez teljesen nyilvánvaló, csak ezt akarom mondani, és aki hazudik, az viszont valami gusztustalan dolgot is csinál mellé, szóval nem egy tiszta ügy. Na, maradjunk annyiban az eddigi információk alapján. És a másik pedig, amiről szerintem érdemes beszélni, az az, hogy milyen botrány van Kyrie Irving körül. Ez még annyira sem kosárlabda téma, vagyis ez se volt az, de itt már csapatpszichológusról sem lesz szó. Én azt hiszem, hogy érdemes egy picit utána menni annak, hogy Kyrie Irving pontosan mit posztolt, hogy ez miért volt gáz, és hogy a reakciója miért volt fura. Van egy ilyen könyv, és annak egy film, 3,5 órás elvileg dokumentumfilmnek nevezett verziója, ez a Hebrews to Negroes, és kezdjük ott, hogy maga a könyv, azt azért is bélyegzik antiszemitának, mert van például egy olyan része, amiben felsorol 5 ilyen fals információt, amit állítólag fals információt, amit így a zsidók terjesztenek, vagy mondjuk a zsidó felső körök, nem tudom pontosan, ugye kivonatot olvastam ebből, ezt nagyon szépen leírták, hogy magában a könyvben és a filmben is van erre utalás, az egyik ilyen gyakorlatilag ugye hoax, vagy angolul hoax, az, hogy hát nem is halt meg 6 millió zsidó, nem halhatott meg a holokauszt során, mert akkoriban, Európa lakosságában körülbelül 250 ezer zsidó volt jelen. Na most, én sose értettem már magát azt az érvelést sem, hogyha valaki mindenáron azt akarja lenyomni, hogy úristen, nem 6 millióan haltak meg ott a koncentrációs táborokban, vagy nem mind zsidó volt, vagy nem pontos a szám, hogy ezzel mi a francra akar érvelni, tehát hogy ez egy történelmet megrázó tragédia, nem csak a zsidóságra gondolok, és ugye a koncentrációs táborokban sem csak ők voltak, csak ők voltak nagy részt, tehát az ő tragédiájuk mindenképpen, és valószínűleg a történelmük legnagyobb tragédiája, de világtörténelem egyik legnagyobb tragédiája is az, hogy valaki, aki igazából egy fotel filozófus volt, mert nem mondjuk Hitlerről, hogy ennél több volt, fogta magát, leült, gondolkozott, majd ennek következtében a világháború alatt koncentrációs táborokban majdhogy nem szisztematikusan kivégzett embereket a faji hovatartozásuk miatt. És ez nyilván nem egyedi eset, tehát még voltak ilyen népírtások, majd most hamarosan indul egy új podcastem, itt az alkalom, hogy ezt bemondjam, és rögtön a második adás foglalkozik majd a népírtásokkal. Erről majd később bővebben még szeretnék nektek pár dolgot mesélni, de csak azt akarom mondani, hogy maga ez az érvelés is nevetséges. Ez én szememben semmi nem változna akkor, hogyha a 6 millió lemenne 5-re, vagy a 6-ból igazából kiderülnének a történelmi források alapján, csak 4 millió volt zsidó. Nekem semmi nem változna ilyen szempontból, de ami itt igazán érdekes az az, hogy ez konkrétan arra utal, hogy szinte, ugye azzal, hogy 250 ezeren voltak, ez az könyve szinte arra utal, hogy hát ez meg se történt. És azért itt már még a rugalmasabban kezelt antiszemitizmus vágyába is igenis ez abszolút beleesik. Tehát ez az egyik, ami miatt például ez a könyv és film antiszemita, de a másik az az, ami miatt ezt nem csak rásüthetjük, mert ma persze mindent könnyen rásütünk mindenkire, meg nagyon hamar lesz valaki náci, meg rasszista is, meg értem én ezt, de a másik az, hogy magának a koncepciónak a lényege, hogy hát itt az igazi választott nép, azok a feketék, és a zsidók ezt valahogy így elfoglalták ezt a pozíciót, tehát hogy ők is tudták, hogy a feketék a választott nép, de hogy ők ezt átvették, úgymond tő. Tehát egy gyakorlatilag ezen megy végig a film. Na most, ha valakinek esetleg felrémlenek, YouTube-on látható ilyen 40 perces vagy egy órás ilyen nagy leleplezőnek szánt olyan filmek, amiben olyan szakértők szólalnak meg, akiről a világon senki nem hallott, olyan idézetek vannak benne, amik vagy nem pontosak, vagy nem is hangzottak el, teljesen megkavonyosodó történelmi források, na itt pontosan ugyanerről van szó, példának okáért, ezt is tök jól, azt hiszem Dan Feldman, de lehet, hogy nem is ő, de egy amerikai kosárlabdával kapcsolatos sportújságíró leírta, hogy például Hitlernek tulajdonítanak egy olyan idézetet, amit Hitler sohasem mondott, most abba bele sem menjünk, hogy itt akkor Hitler milyen színbe tűnik fel, mint valami éleslátó filozófus, szóval ez se semmi, de hogy neki tulajdonítanak egy olyan idézetet, hogy hát ő is tudja, hogy az igazi Jews of God, vagy Jewels of God, bocsánat, Istennek a drága kövei, azok a feketék. Na most nem tudunk olyan történelmi forrást, amely szerint Hitler ez bármikor mondta volna, mégis ez a filmben és a könyvben is benne van. Na, most, hogy ezzel nagyrészt tisztában vagyunk, most képzeljétek el azt, hogy ezt a filmet propagálva megosztotta Kyrie Irving. És szerintem innentől egy picit más színbe kerül az, hogy ő csak esetleg egy alkotást, egy filmes alkotást, ami mondjuk tetszett neki, vagy egy jó dokumentumfilmet, amivel lehet, hogy nem teljesen érte egyet, szóval, hogy azért nem arról van szó, hogy itt most egy alkotást propagált, hanem egy teljesen fals propaganda anyagot, ami nem csak megvádolható antiszemitizmussal, hanem ami meglehetősen nyíltan antiszemita.
Elmondtam mindent. Az NBA részéről, a csapata részéről és a kosárlabdához közeli kontextusban történő megítéléséről csak annyit tényleg, és ezt kell kiemelnünk. Közszereplő vagy, ez az egyik, tehát igenis felelősséget tartozol, hogy ezt nem vagy hajlandó megérteni, és jössz azzal a lózunggal, hogy hát én nem vagyok példakép, miért kéne nekem átgondolni, hogy mit írok, ez egy baromság, eleve egy teljesen vesztes helyzetből induló érvelés. Akkor is, amikor Charles Barkley mondta, amikor még nem voltunk a közösségi média korában, de ma meg még inkább hatványozottan, ez egy baromság. Tehát, hogyha ezt mondod, akkor eleve elveszítettél mindenféle érvelést. A másik pedig az üzleti része. Kyrie Irving szerződésben van nem csak a Brooklyn Nets-e, de rajtuk keresztül az NBA-vel is. Azt gondolom, hogy ez igaz egyébként a szponzori szerződésére is. Lehet, vagy van egy olyan bizonyos kitétel, hogy ugye ez az úgynevezett professional conduct. Mit jelent ez? Azt, hogy a te munkáltatód, akitől pénzt kapsz, lehet ez egy szponzori cég, aki ebben a kontextusban valamilyen szinten ugye a munkáltatód, vagy az NBA, vagy a Brooklyn Nets, eldöntheti, hogy milyen büntetés szab ki rád, és milyen következményeket állít eléd az alapján, amit te mondtál, vagy tettél. És ennyire egyszerű a dolog. Tehát mondhat Kyrie bármit, egyébként most már kibújt belőle a kis ártatlan végül, és az első kamu bocsánat kérése után most már elvileg egy igazit is közzétett Instagramon, ami persze tudjuk, hogy rohadtul nem igazi.
Na de várjál, abban sem szerepelt, úgy tudom, a bocsánatkérés szó, hanem azt mondta, hogy hát vállalom a felelősséget, és hogy...
Nem, most legutóbbiban van már ilyen truly sorry, meg minden.
Ó, értem.
Az egy ténylegesen megírt bocsánatkérés, de ettől függetlenül nem igazi az se, tehát érted, senki nem...
Mert az első bocsánat kérésében gyakorlatilag megerősítette egy picit a filmnek a tartalmát. Tehát, hogy nem lehet ő antiszemita, hiszen az igazi héberek, azok a feketék. Most nem viccelek, ez majdnem szó szerint erre utalt, és hogy ő ezért nem is lehet antiszemita. Tehát, hogy magának a filmnek a tartalmát megerősítve írta az első bocsánat kérését, ami egészen félelmetes, és majd mindjárt elmondom, hogy miért, de fejezd be, Zoli.
Igen, csak annyi, hogy itt csatlakozva ez, hogy az ADL vezető Jonathan Greenblatt, ami egy ilyen olyan szervezet, amelyik azért dolgozik, ugye, hogy elvileg az antiszemitizmus ellen küzdő szervezet, nekik ugye Kyrie felajánlott $500,000, és ez még az első interjú előtt volt, és amikor azt hallották, konkrétan Greenblatt, ugye, aki a CEO-ja, tehát a vezetője ennek a szervezetnek, azt mondta, optimisták voltunk, amikor felajánlott ezt az összeget, de láttak utána a sajtótájékoztatót, és egyértelműen vált számára, hogy Kyrie nem érzi úgy, hogy bármit tett, ugye akkor jött ez, amit mondtál, ez az idézet tőle, és köszönte szépen, de visszaadják a félmillió dollárt. Ez is jelzi azt, hogy mi volt az egyértelmű, és szerintem jogos vélemény ezzel kapcsolatban. És az egész ügyet egyébként szerintem, amit nyilván magunk mögött hagyhatunk most már lassan.
Tényleg na, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy a kapott most Kyrie egy 5 meccses eltiltást, de...
Igen, most kapott igen, 5 meccses eltiltást.
Lesz még itt vízhangja ennek.
Igen, ugye Maja Gyuri barátunk a admin chatbe írta félig viccesen, hogy hány százalék esély van innentől, hogy Kyrie valaha pályára lép az NBA-ben, vagy inkább visszavonul. És viccesen kérdezte, hogy nem, ő kérdezte, igen, hogy 50%, és akkor mondta, hogy hát legalább annyi. Viccesen nyilván nem ezt várjuk, de nem is sokkolna a dolog. Szia, Szemi.
Én még annyit tennék hozzá, hogy igenis ezt a dolgot is meg kell vizsgálni a másik oldalról is, és itt azt szeretném elmondani, hogy én rühellem a cancel culture-t, de itt most azért nem erről van szó, tehát gyorsan rengeteg kommentelő rávágta az amerikai oldalakon is, hogy na hát akkor most már neki más a véleménye, rögtön megy a cancel culture. Az a helyzet, hogy én szélsőségesen szólásszabadságpárti vagyok, és részemről teljesen okés az, hogyha valakinek van egy véleménye, amit alá tud támasztani. A legnagyobb probléma az, hogy Kyrie Irving valószínűleg nem a legélesebb kés a fiókban, és ő nagyon nehéz azt mondani, hogy ez a film, ez a szóban forgó film, ez alátámaszt bármit is. Itt nem igazán vannak alátámasztások. Ez egy olyan dolog, hogyha ilyen komoly témában te véleményt akarsz alkotni, akkor Léci, ne azt csináld, ezt kedves hallgató, és bárkinek mondom, aki csak hallja, hogy felmész és YouTube-on megnézel egy videót, és az alapján véleményt alkotsz, hanem kicsit tájékozódj körbe, mert a legnagyobb problémám, még egyszer azt mondom, nem azzal van baj, hogy neki van egy véleménye és kiáll mellette, sőt, ezt már annak ellenére, hogy nem értettem egyet a vakcinával kapcsolatos Kyrie hisztivel, már akkor is megdicsértem ezért Kyrie-t, mert jó dolog, hogy kiállsz a véleményedért. És egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy shut up and dribble. És ilyen szempontból nyilván a céges kultúranak ez nem egy jó eleme, hogy mit tudom én, hogyha te a saját véleményedet elmondod, az alapján kirúghatnak. Ezt én mind szeretném leszögezni. De az, hogy megalapozatlan, már-már nevetséges dolgokat terjesztesz úgy, hogy több 10,000, 100,000 vagy akár millió követőd van, akik közül sokan gyerekek, az viszont saját magad ellen is bűn. Én azt hiszem, hogy itt a legnagyobb probléma azzal van, hogy Kyrie Irvinget minden egyes, nem tudom én, útszélen megtalálható árus rábeszélné valamire. Egyszerűen olyan a csávó, hogy az a legfélelmetesebb és hihetetlenebb összeesküvés elméletekbe is szerintem már hitt a 30 éve során, és erre voltak is ugye jelek, most a laposfölddel gyorsan elő lehet hozakodni, de hogy nagyon úgy tűnik, hogy emberünk teljesen szűrés nélkül, ami valami titokzatosan van előadva, vagy valami áltudományosan van előadva, azonnal elhiszi, és aztán nem fél ezt a véleményévé tenni, majd nem fél ezt propagálni. És itt érthető meg, hogy számomra mi a baj Kyrie Irvinggel, mert nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem az, hogy kiáll és elmondja a véleményét, csak azt nem teheted meg, hogy annyi felelősséget sem válasz a szavaidért, hogy ne nézz utána, ne kérdezz utána, ne beszélj emberekkel a témával kapcsolatban.
És tényleg záró gondolatként utána szerintem rátérhetünk a kosárlabda témákra.
Yep.
Azt hozzá kell tenni, hogy kint is, de itthon is nagyon sokan állandóan félreértelmezik, hogy mit jelent az, hogy szólásszabadság. A szólásszabadság nem azt jelenti, és ezt már tudom, hogy elmondtuk, de tényleg úgy érzem, hogy ezt a fejbe kell venni. Értelmezés szempontjából sem azt jelenti, és egyébként törvényi szempontból sem azt jelenti, de bármit mondhatsz, és az a te véleményed is, azt mindenkinek el kell fogadnia, és itt most a köz elfogadással is gondolok, ami ugye csak egy elméleti dolog, vagy akár a törvényi részére, hogy senki nem büntetett meg azért, amit te mondtál. Hát nem a fenéket, nem. Szólásszabadság nem ezt jelenti, főleg egyébként Amerikában, itthon is más jelent a szólásszabadság, Amerikában meg főleg, Amerikában meg ugye ebben a bizonyos Declaration of Rights of Man and the End of the Citizen 1789-es alkotmányból indult ki, és onnantól definiálják ugye a free speech-t, tehát a szólásszabadságot, de ez kint is teljesen más jelent, és hozzáteszem, hogy kint még többen félreértelmezik Amerikában, mint itthon. Még egyszer, ez nem azt jelenti, amit sokan gondolnak, hogy jelent, hogy bármit mondhatok, és az az én véleményem, ez nem így működik.
Így van. Tehát szerintem a hate speech a legide kívánkozóbb példa, hogy igenis gyűlöletbeszéd, vagy tudom, erőszakra felgyújtó beszéd, az nem fér bele, és ez teljesen rendben van egy civilizált társadalomban, azt gondolom, hogy a szólásszabadság az a saját határaid terjedjen. De hozzáteszem, hogy itt most szerintem ez ettől nem lesz gyűlöletbeszéd, hogy ő utalt egy olyan filmre, ami antiszemita és ráadásul teljesen légből kapott állításokkal dolgozik. Ez leginkább baromság és hülyeség. Akkor menjünk neki annak, hogy sorba rakjuk a különböző fiatal magokat, amit mikor legutóbb vettünk, akkor az 25. évét még be nem töltött játékosokra fókuszáltunk, azzal a kitétellel, hogyha van olyan 25-26 éves, ami még nagyon is ehhez a korhoz tartozik, akkor indokolt esetben hozzá lehet rakni. De a lényeges mégiscsak a fiatal mag, akik maximum 24 évesek.
Mivel hogy egyértelmű is tettük a szabályokat, így több csapat kiesett gyakorlatilag, és összeraktam az én top 12-met, de ezt azért hozzá kell tenni, hogy ezzel, hogy tényleg így határoztuk meg, és tudom, hogy ez minden évben így van, hogy 25, azért erősen másképp néz ki ez a lista, mint egyébként, hogyha mondjuk a 25, még 26-ot nem betöltött játékosok, olyan listákat is láttam, ahol a 26-ig, de még a 27-et nem betöltött, hogyha az lenne, hogy akár 26-nak kell lenned, és még nem volt a szülinapod, az adás idejéig, akkor meg aztán tényleg egy merőben más típusú lista lett volna. Hozzáteszem, hogy szerintem az első kettő, aki garantálom, hogy nálad is ugyanaz a két csapat lesz az első két helyen, sőt az egy-kettőt is megtippelem már most mindenkinek. Ők szerintem ebben az esetben is egyébként itt végeztek volna, és lehet, hogy nem értettek volna egyet ezzel például a Celtics szurkolók, mert a Celtics például nálam tipikusan olyan csapat volt, amit egyszerűen meg kellett úgymond büntetnünk a saját szabályaink miatt. Így is azért fel kellett, hogy férjenek a listára, ugye Térummal és Grant Williams-el, spoiler, de nem tudták az első két csapatot megközelíteni, és én lehet, hogy ezt az első két csapatot választottam volna akkor is, hogyha a 25-26 éves játékosok is jöhetnek.
Igen, ez az első két csapat, ez a Memphis és a Dallas.
Na, itt akkor van egy meglepetés. Ugye emlékeztem a tavalyi listámra, hogy Lukát azt hiszem, mint egy személyes fiatal mag gyakorlatilag első helyre raktam, és idén úgy voltam vele, hogy ha így végig gondolom a max potenciált a Cleveland Cavaliers-ben, akkor már megelőzik őt ezt a Luka Green szituációt, és itt ugye Green mostanában egész jól néz ki, de tényleg csak ilyen töltelék ember, ugye Luka mellé, ők ketten a keretbe, akik 25 év alatt vannak, és úgymond érdemi, nyilván J.D. Hardy-t még felírt az ember, de hát ő még teljes kérdője. A Clevelandbe viszont, és itt ugye, ha még esetleg nem töltötte volna be a 25-öt, Donovan Mitchell, azt hiszem 25 már.
De ő betöltötte. Ő betöltötte.
Azt igen. Tudom, azt mondom, hogy igen, hogyha nem töltötte volna még be a 25-öt, Mitchell, akkor meg szerintem torony magasan, valószínűleg ők lettek volna az első helyzetek. Így is, nyilván a Memphis az első, az nem kérdés.
Top 4-et megemlítettük, mert nálam igen. A Celtics a harmadik, és a Cavs a negyedik.
A negyedik a Celtics, igen.
Igen, tehát
de a Memphis elsőség, ez egyszerűen nem félhet kérdés. Tehát a Brandon Clark, Desmond Bane, Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Zaire Williams, és akkor még lehetne említeni még két-három fiatalt, akik szerintem technikailag, de nyilván ők a fő emberek. Azt gondolom, hogy jelenleg talán teljesítményben is, hogyha tényleg összeadod, és mindenkinek egy picit beleszámolod a hozzáadott értékét, meg max potenciálban is valószínűleg ez az egyértelműen legtöbbre hivatott fiatal mag.
Itt igazából a Memphisnél az összes topjátékos 25 alatti, kivéve ugye Dillon Brooks-t, aki nem is biztos, hogy hosszú távon ennek a Memphisnek a topjátékosa lesz, már most is teljesen egyértelmű, hogy Desmond Bane vagy a nagy visszatérő Jaren Jackson Jr. lesz Ja Morant után a legjobb, és ez a hármas, ez egészen megdöbbentő, hogy 25 év alatti. Mert ez három All-Star kaliberű játékos, ez valószínűleg Jaren Jackson Jr. karrierjében csak egyszer vagy kétszer realizálódik majd, viszont ő meg az évvédője díjnak a jelöltje lesz a következő években rendre és rendszeresen. Úgyhogy ezzel nagyon nehéz versenyezni. Azért raktam én a második helyre egyébként a Dallast, mert úgy vélem Lukáról, hogy a következő 10 év Giannis mellett a legmeghatározóbb játékosa, és 23 éves. Ez egy olyan kombináció, amit még az sem verhet meg, hogyha több sztárjelölt is van, mint a Cleveland Cavaliersnél, akik ugye mégiscsak ott tartanak, hogy Evan Mobley-ról azt gondoljuk, hogy pont egy Jaren Jackson Jr. upgrade lesz, tehát hogy nála is jobb, kiváló évvédője jelölt, de azért most még nem lehetne egyértelműen rámondani azt, hogy ő biztosan szupersztár lesz a támadó oldalon is, Garland pedig nem lesz valószínűleg a liga top 5 játékosa között, még akkor is, hogyha a potenciálja az tényleg megvan, hogy ő egy top 15-ös játékos legyen. Viszont Lukáról meg úgy beszélhetünk, mint a következő 10 év valószínűleg konstans top 2, top 3-as játékosa. És a sorrendről csak ennyit, de nyilván ez a négy csapat teljesen adta magát, a Celtics is ide kerül nekem Brown-nal, de amiatt is, mert ebbe a korba még azért Tatum is többé-kevésbé beletartozik, és nyilván a szabályok szerint ugyan őt nem lehetett figyelembe venni, ami még viccesebb, hogy nem tudom, Zoli, hogy tudod-e, hogy hány éves Time Lord?
Megnéztem, úgyhogy épp hogy kicsúszott, ugye nem emlékszel te be 25-öt. Ha nem így lett volna, akkor harmadikok szerintem a Mavericks előtt, és egyébként teljesen megértem a Doncic gyakorlatilag egymaga második helyérvelést. Szerintem az sem lenne akkora nagyon nagy homer vélemény bárkitől, ha Lukát egy személybe az első helyre rakja, mert tudjuk, hogy működik az NBA, és tudjuk, hogy általában milyen típusú csapatok nyernek bajnokságot. Jellemzően a legjobb játékosok csapatai, és itt top 2, top 3-as játékosokról beszélünk, nyilván vannak kivételek, de azért ők uralják általában az NBA-t, és nyilván ezt látjuk Jannisszal, és azt gondoljuk, hogy a Jannis, Jokic, Doncic, nyilván akkor a Memphis Grizzliesből, hogy a Grizzlies akkor lesz valószínűleg top bajnok, és a Morant top 3-as játékos, és ott is azért is rakjuk őket az első helyre, mert azt gondoljuk, hogy Morant már akár idén...
Jó úton halad,
így van. Valószínűleg már idén MVP jelölt lesz, és top, nem lepte meg, hogyha top 5-ben végezne. Visszatérve a Mavericks-Celtics összehasonlításra, mivel Time Lord ugye már 25, és ez volt a játékszabály, így gyakorlatilag hiába jobb Grant Williams, mint például Josh Green, össze kellett hasonlítani gyakorlatilag Doncicot és Tatumot, és jelen pillanatban Doncic a konszenzus jobb játékos, még úgy is, hogy egyébként Tatum természetesen jobb 2-way játékos, de összességében azért a nem annyira megosztott, és tényleg ha nem is konszenzus, de konszenzushoz közeli vélemény az, hogy Doncic jobb játékos, és ezért őt választottam, illetve ugye én is a Celtics elé raktam őt, mint te, csak én ugye a harmadik helyre, mert ez a Cavs trió, és itt elsősorban ugye Evan Mobley-ra gondolok, a benne rejlő potenciált hihetetlenül magasra értékelem, és Garland már egyébként nem annyira jól sikerült újon szezonja előtt és óta is, nekem személy szerint az egyik kedvencem, és nagyon nagy upside-ot látok benne még mindig.
Azt gondolom, hogy azt elmondhatjuk, hogy itt egy tír véget ér azért, és a következő tírben nálam négy csapat szerepel az 5-től 8. helyig, nem lepődnünk meg, ha ebben is megegyeznénk, hogy ugyanaz a négy csapat. Ez a négy csapat, ez lehet bajnok. Mert az előzőeknél azt mondjuk, hogy nem lepődnénk meg a következő 10 évben bajnoki címet szereznének, sőt, szinte várjuk. Ez a négy csapat, aki nekem most jön, ez lehet a következő 10 évben bajnok ezzel a korral, ezzel a maggal, de azért ebben még nem lehetünk teljesen biztosak.
Így van.
Neked is négyes tír jött, vagy rövidebb, hosszabb?
Én ugye nem raktam tírekbe, de ha végiggondolom a logikámat, és megnézem, hogy ki nálam a 9., akkor abszolút hasonlóan gondolkodtunk. Nem biztos, hogy ugyanaz lesz a négy csapat, azért szerintem 3 biztosan hasonló.
Mondjuk egyesével, nekem az 5. helyen van a Raptors.
Én a Raptors picit lejjebb raktam. Itt ennek az az oka, hogy Gary Trent Jr.-ba és Precious-be én nem látok annyit talán, mint te, aki minden nap mindig nézi ugye a Raptors meccseket. Én körülbelül ilyen évi 50-60 meccseteket nézem meg. Én őket pont 9. helyre raktam, de felírtam egy zárójelben egy ilyen kitételt, hogy ha a 25 év alatti kiköré építenék játékosokat nézzük, akkor viszont Scottie Barnes elég magasan lenne a listában, és ebben a listában lehet, hogy magasabban lenne nálam, mint nálad. Akár ezt is el tudom képzelni, de mint fiatal mag, mivel én inkább úgy tekintek rátok, hogy ez inkább Scottie Barnes kicsit ilyen egyszemélyes történet nekem, ezért én nem raktam feltétlenül oda. Annak ellenére sem, hogy Scottie Barnes magasabbra értékelem, mint mondjuk a Pistonsból, egyértelműen, mint Jaden Ivey-t, talán Cunningham mellé helyezném, de lehet, hogy egyébként Cunningham helyett is inkább őt választanám, vagy mondjuk Chetnél is egyébként magasabbra értékelem őt, de mivel az OKC-nek, a Pistonsnak, és akkor mondjuk ki, menjünk végig, akkor ugye a Magic nekem egy nagyon-nagyon alulértékelt, talán már alulértékelt.
Abszolút itt van a helye, igen.
Fiatal mag.
De nekem az OKC nincs itt, úgyhogy az lesz majd a cserénk, szerintem. És akkor még nekem a Hawks a negyedik egyébként, tehát a Detroit Orlando Raptors mellett a Hawks.
Én kicsit lehúztam őket. Gondolkodtam rajta, mert a Trae Young, a Okongwu, vagy inkább kezdjük ugye Hunterrel, mint másod hegedűs, az egy nagyon-nagyon vonzó dolog, csak az a bajom, hogy én Trey köré már kicsit úgy építenék, hogy vigyázva. És ha például most felajánlanád nekem, hogy a Magic magja köré építenék, vagy a Hawks magja köré, én megmondom, hogy gondolkodás nélkül a Magic-et választanám. Tudva azt, hogy Trae Young jobb játékos jelenleg, mint bármelyik fiatal elő a listáról, de ugye a végcél az mindig a bajnoki cím, és szerintem borzasztó nehéz lesz Trae Young köré olyan csapatot építeni, mivel bajnok lehetsz, mert ahhoz szerintem Steph Curry-nek kell lenni, alacsony, 190 alatt irányítóként, hogy a Steph elvileg 191-nek van listázva, ugye Trae Young 185-nek, 187-nek van listázva, úgyhogy Stephnél is alacsonyabb és kisebb, és hát sokkal rosszabb védő, mint Steph, akinek ugye szintén nem ez volt az erőssége, és hát Steph köré épült egy olyan csapat, ami lehet, hogy egy ilyen 100-ból egyszer esett, és egy ilyen tökéletes véletlen, egy tökéletes baleset volt az egész Warriors roster, lehet, hogy valami hasonlónak kellene megtörténni a Trae Young körül ahhoz, hogy ő bajnok legyen. Inkább megpróbálnám úgymond a szerencsémet a Magic maggal, egyébként a Raptors maggal is, ugye inkább Scottie Barnes-szal próbálkoznék, és hosszú távon a következő 10 évben gondolkodok, de Pistonsra is ugyanaz igaz, és nem az OKC-re is, és egyébként még a Pelicansra is, én a Pelicans tettem a 6. helyre.
Igen, itt nekem be kell, hogy valljam, hogy a Raptors-a kapcsolatban annyiba meggyőzte, hogy ennek a listának, ennek a négyesnek a végére átrakom, mert én valamiért kinyúltam OG Anunoby-ért, de meg is meg tudom magyarázni, tudom, betöltöttem már a 25-öt, csak az, hogy ő belőle kijöjjön az igazi potenciál, ami benne van, az most következik. Szóval úgy érzem, hogy ő akár a sérülések révén, akár azért, mert kisebb szerepben volt, valamennyire kezelhető a fiatal mag részeként.
Igen, hogyha őt ide veszik, akkor én is feljebb viszem őket.
Igen,
valószínűleg az 5. helyig egészen, ez nem kérdés.
OG
szerintem, ha lehet mondani játékost, aki nem sztár, de szeretném a Mavs-be, akkor az évek óta OG. Már akkor OG volt, amikor még nem volt ennyire jó, mint most.
Igen, és nem tudom, hogy ki az, aki látta, te igen, de kedves hallgatók, hogy idén OG Anunoby hogy védekezik, de az ilyen évvédője szint. Tehát félelmetes.
Ma éjjel várom is, kíváncsi vagyok, hogy Lukán mit tud csinálni, nem lepne meg, hogyha le tudná lassítani.
Bár az se lepne meg szerintem senkit, hogyha Lukát valójában ismét kiderülne, hogy senki nem tudná, senki nem tudja
lassítani. Igen, igen, meg hát valószínűleg felváltva kapja majd a Siakamot is, rádobjátok időnként.
Ácsúvát is, igen, Scottit is, szóval igen. Hát ez a Raptorsnak a különlegessége. Na mindegy, tehát akkor itt gyakorlatilag a Detroit Orlandóról csak egy kicsit beszéljünk, mert az közös eleme ez ennek a listának, és azért itt a Detroitban az a helyzet, hogy Kate Cunningham jó eséllyel a karrierje során MVP jelölt lehet. Szerintem abszolút nem túlzás ezt kimondani. Én ugye még többet látok benne egy kicsit, mint Barnes-ba, olyan szempontból, hogy egyénileg milyen magasságokba érhet. Nem vagyok benne biztos, hogy csapat szempontból, meg körépítés szempontjából egyébként Cunninghamet választanám, de szerintem, aki majd ilyen szemkápráztató statokat és egy személyes offenszt hoz, az inkettőjük közül inkább Kate Cunningham. És emellé most Ivy szerintem baromi jól néz ki, nem gondolom, hogy ő egy leendő MVP jelölt, de hogy ő, mint második opció, tehát hogy minimum egy ilyen Tyrese Maxi szintjére felér, abban majdnem biztos vagyok.
És már mint a Maxi mostani szintjére, vagy ami Maxi lehet Maxi?
Hát a mostani, mert viszont Maxiba meg azt gondolom, hogy ő hamar felért a Prime-jára. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy innen még nagyon sokat lép fel. Persze még konzisztenciában ezt megteheti, és hogyha nagyobb szereplőz jut, akkor igen, de igen.
Nyilván egy nagyon-nagyon dinamikus combo guard, de mindig meg lesznek azok a hiányosok, amik megvannak. Tehát az igazán eli státusz felé az vezet, hogy vagy legalább 10 büntetőt, vagy 8-9-et ki kell harcolnod meccsenként. Tehát több dolgot kell elit módon csinálni, vagy nagyon jól kell védekezned,
vagy extrán kell passzolnod.
Vagy extrán kell passzolnod, igen, és hogy
ebből egyik sem.
Ugye nem nagyon van meg az a rész, most megnézem gyorsan, hogy idén hány faltot harcol ki, egyébként ebbe fejlődött.
Így van, most volt egy előrelépés ebbe, azért még nem az elit szintjén van, és amíg megnézed, addig az Orlandóra is gyorsan reflektálnék, hogy itt Banchero szerintem sokkal nagyobb talent, mint amikor mondjuk tavaly a draft előtt beszéltünk róla, még annál is. Tehát ugye én Banchero-t vittem volna az első helyen, de ez az első hely akkor úgy tűnt nekem, hogy egy kevéssel első, most úgy tűnik nekem, hogy lórugásnyival. Tehát, hogy itt igazából Banchero egy brutálisan erős playmaker wingnek néz ki, ami tudjuk, hogy ebben a ligában mit jelent. Nem LeBronhoz akarom hasonlítani, inkább Kawhihoz. Tudom, hogy játéstílusban meg aztán egyikes se lehetne. Végeredményben inkább az impactet szeretném mondani, hogy valószínűleg nem lesz 10 asszisztos játékos. Valószínű, hogy nem lesz elitvédő, de jó védő lesz, jól passzoló játékos, és hogyha ő a támadását rendesen összerakja, akkor szerintem csak rajta fog múlni, hogy mennyi pontot szerez. Tehát, hogy igazából már most is kis túlzással naprendszerjátékosnak mondhatjuk, mert ezzel talán még nagy túlzás, inkább azt mondanám, hogy úton van e felé, és szerintem nem lesz olyan passzoló, mint Doncsicsék, de ugyanakkor hihetetlen szkórer lehet.
Én a draft előtt, meg azóta is, azóta még inkább oda kanyarodok vissza, hogy ő LeBron light lesz tényleg, és itt a lehető legjobb értelemben, tehát nem ultra light, mert LeBron, még egy LeBron ultra light is borderline all-star lenne ebbe a ligába, egy LeBron light pedig 6-7-8-szoros all-star lehet, akár egy Chris Bosh státusz szint all-time hely, szerintem kinézhet Bankérónak. Tehát itt a LeBron light ott a lehető legpozitívabb értelemben kell érteni, hiszen minden idők második legjobb játékosáról beszélünk, akinek a light verziója az még mindig egy brutálisan erős játékos lesz, és szerintem egyébként még jobb labdakezelő volt LeBron már ilyen fiatal korában, még jobban tört be, de az, hogy nagy méretű playmaker, hogy atletikus, bár nem szuperatléta Bankero, az, hogy már most elit büntető kiharcoló játékos gyakorlatilag, ez mind-mind LeBron, és a playmaker is nagyméretű playmaker, nagyon jó passzívanak, szeme van a passzénak, nem annyira extra büntetőző, tehát még ebbe is hasonlít rá, szerintem a LeBron Light az tökéletes ilyen összehasonlítás neki, és mint játékos is előre nézve.
De egyébként itt nagyon jó tehetséges fiatalok vannak, és ide most nem fogom besorolni RJ Hampton, csak hogy minél hosszabb legyen a lista, és Caleb Houston sem, pedig nagyon tetszik nekem, hanem Jalen Suggs, aki végre életi lelket mutat,
bizony.
De elsősorban Franz Wagner és Cole Anthony.
Elsősorban, igen.
De még Wendell Carter Jr. is ide tartozik, repül az ötödik helyre egyébként a Magic. Most azon is elgondolkoztam, hogy az első tírbe felrakom őket. Minél többet gondolkozok a Magic-en?
Nem lenne őrült dolog, őrült gondolat, igen.
Brutális. Még Fultz is csak 24.
Itt is kicsit meg tudtak győzni, hogy feljebb van a Magic, és teljes joggal szerintem. A legmélyebbek, valószínűleg jelen pillanatban ők, hogyha a fiatal magról beszélünk, nekik van a legmélyebb fiatal magjuk. Nem a legjobb, de egyértelműen a legmélyebb.
Jó, oké, én akkor most akkorát módosítok a hetedik helyről az ötödik helyre, de az első tírbe várakom a Magic-et, mert minél többet beszélünk erről, annál inkább egyértelmű ez nekem. Viszont a Detroitnál is csak emlékezzünk meg arról, hogy a Stewarték meg Bay, tehát hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy két emberes az a max sem. Ez is nagyon-nagyon biztató. Akkor a New Orleans Pelicansről nem beszéltünk, aki csak nálad van ebben a tírben, nekem csak a következőben. A New Orleans Pelicans-t mi alapján raktad ide?
Én még hiszek Zionban, mint elit top 3-as játékosba akár. Tehát igazából ez az oka. Nyilván vannak erősen azért kérdőjelek vele kapcsolatban itt.
De figyelj, mert nem is a tehetsége miatt mondom, de abban tudsz hinni, hogy ez a top 3-as játékos lesz mondjuk két évig egymás után, úgyhogy folyamatosan lehessen rá számítani? Így az eddigiek alapján? Mert nekem erre a válaszom a nem. Nem arra, hogy van olyan kifutása, és lesz olyan 3 hónapja, amikor top 3-as játékosnak tűnik, az gyanítom, hogy így lesz.
Ez egy jó kérdés. Nyilván ez reménykedés is, de most, hogy azért fogyott egy kicsit, szerintem megtalálhatja azt a kondíció szintet, ami egy tökéletes, úgymond ez a best of both worlds lesz neki, hogy nem is vékony, van még súlya is, amivel ugye le tudja ütközni a védőket a palánk alatt, de minimalizálja a komolyabb sérüléseket. Tehát nyilván mindig lesznek apró problémái, de összességében szerintem van rá esélye, hogy legyen 2-3 ilyen év. Nem gondolom én se azt most, hogy 40 éves koráig fog játszani, mint LeBron.
Azt is tegyük hozzá, hogy azért itt Trey Murphy és elsősorban Herbert Jones, ez nagyon erősíti ezt a magot.
Nagyon jó, hogy mondod, mert ugye Murphy az egyik kedvenc fiatal játékosom most az NBA-ben, és hogyha kellene két jelöltet mondanom, hogy ki lehet a Steph utáni legjobb triplázó az NBA-ben, akkor Desmond Bane mellett őt mondanám. Ők ketten szerintem, akik átvehetik azt a prímet. Nyilván nem fognak kiemelkedően.
Megán Anferni Simons, bocs, muszáj ide raknunk szerintem.
Meg Simons is, igen, Simons is ott lehet abszolút.
Igen.
Maxi viszont nem, tehát ugye, ha Maxi visszatér gyorsan, ugye, hogy szerintem nem tartható az idei triplázása. Tehát ez, ugye tavaly is jól triplázott már, sőt, nagyon-nagyon jól triplázott 42%-kal, de idén ugye 46%-kal eddig 6 feletti kísérlet, nem hiszem, hogy ez tartható. Szerintem ő is jó triplázó, ez ilyen 40% körül ide, Desmond Bane-ben, Trey Murphy-ben, és ugye Simons-ban benne van az is, hogy 8-9-10 kísérlet 44-45% körül.
Igen, mint, ahogy ugye, teljesen nem egyetértek. És Herb Jones védekezését nem kell bemutatni, ugye 24 éves már, de hogy az, hogy Brandon Ingram sem töltötte még be a 26-ot, és tulajdonképpen ide vehetnénk, na akkor nekem is felkerülne ebbe a tírbe. Igen, szerintem egy picit logikusabban építetted ezt fel te, mint én, mert ez alapján azt mondanám, hogy a Raptors valóban csak harmadik tier, de mondjuk az, hogy a Ingramet ide rángatom, a Mananubit is oda lehet rángatni, és impactben nem sokkal rosszabb játékos Ananubi, az benne van a pakliban, mint Ingram.
Egyetértek, abszolút. Tehát igen, ez, hogyha ez benne van. Így variáljuk már egy kicsit, de akkor meg nyilván akkor a Celtics-et vegyük oda, mert akkor meg ha Rob Williams-et berakjuk, akkor lehet, hogy első a Celtics.
Igen, vagy mondjuk második, mert neked második, ugye igen. Talán harmadik lett, nekem negyedik, vagy nekem harmadik, neked negyedik, de igen. Értitek, kedves hallgatók, nem is húznánk tovább ezzel az időt, hanem lépünk szintet, vagyis hát lefele lépünk most egy szintet, a következő tírem az is négy csapatos, ahova így tulajdonképpen majdnem lecsúszik a Raptors az előzőből, de neked ott is van, és az Atlanta is ott van, úgyhogy ha már...
A Rockets gondolom, itt lesz nálad is.
Akkor végre, tehát nálam nem lesz itt egyelőre a Rockets. Nekem, akik itt vannak, az a Philadelphia, elsősorban Maxi miatt, és majd igen, erről beszélgethetünk, de azért most, hogy Maxiról elmondtuk, hogy mik a hiányosságai, azt is mondjuk el, hogy az ember gyakorlatilag simán lehet az új Bradley Beal minimum. Igen. Aztán itt van nekem a Denver. Jokicot nyilván nem számoltam ebbe bele, de Murray-t az ekkora kiadás miatt igen, gyakorlatilag Murray-vel és Michael Porter Jr-ral számoltam elsősorban, de azért tegyük hozzá, hogy például Christian Brown sem néz ki rosszul, aztán a cserecenter Najee, ugye? Ő sem igen, néz ki rosszul, tehát van itt azért egy fiatal mag. Ez egy meglehetősen jó fiatal mag, hogyha Murray-ben az ember még tud hinni, én pedig még tudok, annak ellenére nyilván, hogy most még fenntartásokkal kell kezelni a teljesítményét, pont volt egy jó estéje, de úgy önmagában ez a szezon eddig a sérülés utáni visszatérésről szól. Szóval...
Jokic viccelt is vele az egyik ilyen viszonylag jobb meccs után, a harmadik, negyedik meccsen játszott talán előszörről, akkor mondta Jokic, hogy hát igen, he did not suck today. Ma nem volt borzasztó.
Ide csúszott le a Pelicans, akikről már beszéltünk, és akit hajlandó vagyok feljebb rakni, függően attól, hogy Ingramet hova rángatom be, és én nekem nem a Houston van itt, hanem az Indiana. Elsősorban azért, mert Halliburtonben is nagyon hiszek, és amit idén Benedict Mathurin eddig mutat, az alapján ez a csávó kis túlzással az új Tracy McGrady, és ezt nem nagyon hagyhatom figyelmen kívül.
Ugye én mondtam, hogy 12-ig csináltam meg a listámat, nekem ugye a Rockets volt a 10-dik, 11-dik a Hawks, 12-dik ugye a Minnesota, akiről itt még nem volt neked, ugye a 9-dik a Raptors. Gondolkodtam a Pacers-en, megmondom, a Sixers-en nem, a teljesen egyemberes fiatal magokat, azokat csak akkor vettem komolyan, hogyha tényleg szupersztár. Nyilván a top 15-ben azért ide raktam volna én is őket, már csak Maxi miatt valószínűleg itt jöttek volna valahol. A Pacers is itt jött volna. És visszatérve a Rocketsre, azért tavaly én is nem emlékszem, hogy egyébként ténylegesen magasabb helyre raktam őket, de idén egy picit már fenntartásokkal vagyok. Elsősorban Jalen Green-nel szemben, de egyébként Alperen Sengun-nel szemben is, aki...
Na én ezért nem raktam be őket ide. Szóval próbáljuk majd meg összehasonlítani a Pacers-szel, vagy te hasonlítsd össze, hogy miért rakod lejjebb a Pacers-t.
Nem igazad egyébként, tehát a Pacers, hogyha te is revideáltad magad párszor, akkor itt a Pacers-szel ezt nekem is meg kell tennem. Tehát ha őszinte vagyok, akkor ha ma kellene véleményt mondani, egyértelműen a Halliburton-Mathurin duót választod mondjuk a Rockets-szel szemben, és én azt gondolom, hogy a Timberwolves-szal szemben is, amennyiben nyilván csak és csak Edwards-ra és McDaniels-re gondolunk, mint a 25 éven új játékosok, és ez itt azért is jó az összehasonlítás, mert ugye ez kettő ellenében, és egyértelmű, hogy akkor itt Anthony Edwards és Jaden McDaniels ebben alul maradt, tehát akkor ott már legalább a 12. helyre előre kéne őket vinnem, de igazából lehet, hogy akár a 10. helyig egészen. És itt megint hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon szigorú vagyok Trae Young-gal szemben, mert ha itt az lenne a kérdés, hogy melyik fiatal maguk a legjobbak, ami valamilyen szinten a kérdés volt, csak én ezt mindig úgy is értelmezem, és talán azt számítom bele jobban, hogy melyik köré szeretnék építeni, tehát kizárólag az lenne a kérdés, vagy úgy tettük volna fel, hogy ma válasszál fiatal magukat.
Vagy mondjuk átlagos kimenetelt nézzük.
Vagy átlagos kimenetelt nézzük, akkor igen, a Hawksnak feljebb kéne lenni szintén, az egyértelmű.
Azért itt a Houstonnal kapcsolatban csak egy pár szó. Tari Eason-t imádom, 21 éves, és szerintem egy elképesztően jó játékos lehet, egy abszolút. Új Robert Covington gyakorlatilag. Szerintem az ő játékára emlékeztet legjobban. Aztán ugye itt van, akit még érdemes megemlíteni, mert Garubába most már kezdek annyira csalódni, nem fogom ide sorolni, de nyilván itt van Jabari Smith, aki oké, hogy gyengécskén kezdi az NBA karrierjét, és most egy rookie listán, szerintem rookie of the year listán top 5-ben nem lenne, de azért nyilván egy hatalmas tehetsége mellett, és nem akarom már most leírni. Csak ha ebben a pillanatban kell elkészítenem ezt a listát, akkor Jalen Green, hát azon kívül, hogy atletikus, oda tud érni a gyűrűhöz, és ilyen impulzusszerű scorer, tehát néha beesik neki 4 tripla, néha meg dob egy 1/8-at mondjuk, azon kívül azért olyan nagyon sokat nem láttuk, és fejlődni sem láttuk nagyon sokat. Aparen Şengün-nek az erősségei és a gyengeségei egyelőre úgy tűnik, hogy kioltják egymást, ami már nagy szó, mert annyira gyenge védőnek indult, és úgy került az NBA-be, hogy az, hogy ilyen szempontból pályán tartatónak tűnik, az nagy szó. És ugye van problémánk igazából Kevin Porter Jr.-ral is, tehát hogy itt nagyon sok a tehetség, és hogyha csak így úgymond valamilyen tehetség számokat dobálnánk össze, és mit tudom én, NBA 2K értékeléssel mondjuk az egyik 87 lenne, a másik meg 70, a harmadik meg 89, és ezeket itt összedobálnánk, akkor a Houston top 3-ban lenne, mert hihetetlen mennyiségű fiatal játékosuk van, és abban nagyon sok tehetség is, de itt nincs olyan, akibe belelátod azt a jelenlegi tudásod alapján, hogy ez egy legit franchise player lesz, és még olyan sincs, akibe belelátod azt, hogy a gyengeségei ne oltanák ki az erősségeit, mert ugye ez vonatkozik nem csak Şengünre, hanem Jalen Greenre is, és egyelőre Jabari Smithre is. Tehát abszolút fenntartom azt a jogot, hogy egy év múlva ezek a játékosok meggyőzzenek, de ebben a pillanatban inkább csak ilyen reményteli a Houston, mint sem alig várod, hogyha ez így, nem tudom, hogy érthető volt-e.
Egyetőztök teljesen. Nyilván meg tudom győzni magam arról, hogy Jalen Greennek is elképesztő potenciál van még, és hogy Şengün, ha máshol nem támadásban lehet a következő Pau Gasol, mert erre is van némi esély, hogy védekezésben nagyon-nagyon messze lesz Pautól, az már most látszik. És arról is meg tudom győzni magam, hogy Jabari Smith sokszoros All-Star lesz, és az minim, Tari Eason ugye akár a következő Middleton, vagy ha egy gyengébb érzékű, akkor is egy nagyon-nagyon jó free and D játékos. Kevin Porter Jr. összeszedi magát, fejében helyreállnak a dolgok, és
Idén még sorra. Ő a legkisebb csalódás egyébként.
Igen, talán még ő a legkisebb csalódás. Nyilván itt mindegyik csapatnál meg tudod győzni magad arról, hogy a max potenciál az elképesztő.
Nyilván nem csak a tehetségeket bedobtuk a darálóba, aztán kinél jön ki a nagyobb ilyen húsgolyó, tehát hogy ezt nagyon fontos elmondani, hogy a Houston természetesen tehetségesebb csapat, mint a Philly egyszemélyes Maxi magja, csak Maxiban abszolút látom a Donovan Mitchell féle leading scorer-t.
Igen, mikor most megkérdezed, hogy a két csapat fiataljai közül, amihez ugye Maxi révén egy játékost ad hozzá a Philadelphia Sixers, kire gondolod azt, hogy a legjobb játékos lesz? Maxit mondod.
Igen, igen. Itt ezért van ez így sorrendben. Én akkor végig szaladnék a maradékon, jó Zoli, mert ezt te nem írtad ki, én viszont igen, és akkor csak kommentálj. A következő tírem az úgy kezdődött, hogy anyag van, de nem biztos, hogy jó lesz. Ide tartozik a Houston fiatal magja, ide tartozik a Charlotte fiatal magja, azt gondolom, és most ebbe csak ilyen, el kell, hogy mondjam, hogy nem vettem bele Bridges-t. Annak ellenére, hogy most jött ki a hír, hogy ugye 3 év felfüggesztettet kapott, minden bizonnyal az NBA-től kap majd 40 meccses eltiltást, vagy 1 éves eltiltást, ettől függetlenül sem vagyok róla meggyőződve, hogy ő még valaha pályára lép NBA-ben, hogyha igen, akkor ott olyan bűnbánásoknak és kanosszajárásnak kell majd megtörténnie, mert ugye ez egy egészen szörnyű üzenet lenne egy csapat részéről, ahol ő pályára lép. Tehát ide tartozik a Charlotte, ide tartozik nekem az OKC, és akkor itt erről az egy csapatról beszéljünk, mert neked sokkal följebb volt az OKC. Holmgrenben reménykedsz ennyire?
Igen, elsősorban ő az oka ennek.
Igen, nehéz mit mondani, amikor a Holmgrennel kapcsolatos legnagyobb félelmünk úgy beigazolódott, hogy még pályára se tudott lépni az NBA-ben. És...
Igen, de igazából ez egy ilyen freak sérülés volt, tehát ez egy nagyon ritka sérülés, nem biztos, hogy bárminek bármi eszköz van. Tehát én sokkal idegesebb lennék, ha ahogy lesz, vagy nyilván, hogyha ahogy lesz, vagy ha akár ACL tércalakszakadás lett volna, akkor sokkal-sokkal idegesebb lennék.
Vagy így, egy krónikus hát, ugye, mi szintén
vagy a hát emberek. Igen, a hát az a legveszélyesebb, ugye tudjuk, hogy MPG-nél is. Hát ugye nem is említettük ma annyira MPG-t, ez se véletlen, mert amúgy mint támadó tehetség, kimagasló, még szerintem maximális nagyobb támadó tehetség, de hát nincs abban
bizodalmunk.
Bizodalmunk, pontosan ezt akartam, hogy köszönöm, hogy ő egészséges maradt konzisztensen.
Igen, szóval akkor az OKC-nél ez a legnagyobb különbség, mert hogy Shai Gilgeous-Alexandert én potenciális top 15-ös játékosnak vélem, és ez rendben is van, csak én nem...
Eddig idején a számok alapján, mert most az egyébként.
Igen, igen.
Sőt, egyértelműen top 10 eddig, hogyha az eddigi statjait nézzük.
És ha csak a számokat, igen.
Igen.
Ami problémás nekem az az, hogy nem vagyok róla meggyőződve, hogy az OKC majdani fiatal magjának Shai Gilgeous-Alexander a tagja. Most ugye ezt kommunikálják, de az, hogyha Shai Gilgeous-Alexandert elcserélik, azon azért nem esnénk arcra a meglepetéstől. Ez az egyetlen ok, amiért az OKC-t nem helyeztem följebb, de ha följebb helyezem, akkor se helyeztem volna abba a tírbe, amibe te, ugye a második tírbe, hanem én a harmadikig vittem volna őket előrébb, és Holmgrennel kapcsolatban is sok a félelem. Pont úgy esett le ide a Houston, mint az OKC nálam. A Charlotte-ot említettem, hát itt igazából a Minnesota fiatal magja Edwards miatt ide került, de szintén teljesen hasonló okok miatt süllyedt vissza. Anthony Edwards ugyan az első-másod éve között jelentőset fejlődött, de az is látszik, hogy kezd egy picit megrekedni, ez pedig a dobás kiválasztás miatt van, amit, hogy is fogalmazzak, csak nem úgy tűnik, mintha Anthony Edwards olyan hihetetlen okos játékos lenne, aki már most állandóan a videószobákban ül, és elemez, és a saját játékát próbálja javítani. Eddig nem ez jött le róla, azért ez egy kellően óvatos, de szerintem igaz kijelentés. Nem tudom, mit gondolsz erről.
Abszolút érthető. Nekem is vannak most kérdőjeleim Edwardszal, és ugye neki saját magának is vannak, mert valószínűleg nem ez volt a szándéka, de picit ilyen passzív-agresszívnek olvasható nyilatkozat is kijött tőle a minap, hogy miért nincsen idén még zsákolása, mert hogy nincsen. Egyébként egy rohadtul atletikus és az előző években sokat zsákoló játékosnak. Hát azt mondta, hogy mert sosincs hely a festékben. És itt ugye nem mondta ki, de nyilvánvalóan itt az a faktor, hogy oda jött egy Rudy, aki állandóan ott van, és nem csak az ellenfél játékosai között kell most már mahinálnia magát Anthony Edwardsunknak, hanem egyszerűen Rudy is elállja az utat sokszor, és bizony nem egyszerű két ilyen magassal játszani, mert ugye Towns is azért amellett, hogy floor spacer és minden idők egyik legjobb triplázó magassa, hát ő is azért bejár még a festékbe. Tehát vannak posztapja is, és betöréseknél is, és ott van, ott marad.
Persze, tehát azért ő megőrizte ezt a könyvtárjegyet, meg nem tiltották ki.
Így van,
időnként visszavisz egymást.
Igen. És egyszerűen nincs helye Edwardsnak, tényleg nincs helye a festékben, tehát ezt valahogy meg kell oldaniuk.
Szóval ezért csúszott nálam le ide a Minnesota. Mondjuk, hogy itt ez egy ilyen félig lezárt tír így, mert vannak még olyan csapatok, ahol meg van egy rakat tehetséges fiatal, csak senkiből nem nézem ki, hogy franchise player lehet. Ugye itt az OKC-ben, a Minnesota-ban, a ide lecsúszó Houstonban és a Hornetsben igenis kinézem, csak ezekkel a játékosokkal pont van ilyen vagy olyan probléma, ami már most kirajzolódik. A következő csapatokban szintén sok a tehetség, csak nem nézem ki már a franchise player-t sem, ez pedig a Golden State Warriors fiatal magja, ahol azért itt ugye Moody-t, Kumingát és Wiseman-t. Wiseman-t nem is nagyon tudom egyelőre ide érteni, de a lényeges az Jordan Poole. Tehát ő még csak 22 éves, és azt gondolom, hogy ő azért egy, nem lesz még Tyrese Maxey szintjén sem szerintem, de egy nagyon dinamikus hatodik ember azt folyamatosan tudja majd hozni ezzel a védekezéssel, ami van neki. És akkor ide tartozik nekem a New York is, ahol azért RJ Barrett legalább ez a szint, sőt, hogy ő jó védő, ő kezdő lesz, egy nagyon jó játékos lesz, de körülötte is vannak még a többiek, ugye Quentin Grimes, Emmanuel Quickly, Obi Toppin, ezek NBA játékosok lesznek kőkeményen. Quentin Grimes lehet, hogy egy kezdő, mert csak azzal, hogy 3D játékos. És akkor nekem még ide tartozna a Portland fiatal magja, elsősorban Anfernee Simons miatt, de azért ott ő sincs egyedül, és egy meglepetésem is van ugyanebben a tírben, ez pedig a Chicago Bulls fiatal magja. Majd kérlek, hogy ezt kicsit így kommentáld is, de először el szeretném mondani, hogy mit keres itt a Chicago, hogyha ez nem lenne egyértelmű. Azt keres itt a Chicago, hogy én teljesen szerelmes vagyok Ayo Dosunmuba, szerintem ő masszívan kezdőjátékos lesz, 1-es-2-es poszton bevethető, playmakingben is minimum egy másodlagos labdakezelő, másodlagos playmaker, jó védő szerintem, van a dobásában is fantázia.
Már idén is kezdő igazából.
Igen, 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 és még ott van Patrick Williams, akiről én nem mondtam le. Kobe White-ról lemondtam, de azért ő is egy hatodik emberszerű tehetség, és akkor ehhez vegyük hozzá, hogy Lonzo Ball is igazából még csak 25, és tudom, hogy vele is sok baj van, de nyilván ezért van lejjebb a Chicago, mint az eddig elhangzottak, de nálam ők a 20. csapat, és ők még ebbe a New York féle tírbe beletartoznak. Mit szólsz ez?
Szerintem nagyon sok csapatot ide lehetne venni. A Warriorsról egybe leszámított, hogyha a szezon előtt rakjuk össze ezt a listát. Eléggé bele voltam szerelmesedve ebbe a fiatal magba, és tavaly azt írtam, hogy hú, hát ők egyszer építik a jövőt, de itt egy kis előny, hogy már lement majdnem 10 meccs, nekik ugye 9 meccs, és hát az oka többek között annak, hogy 3-6 találnak, az az, hogy mindenki pocsék a fiatal magból.
Kuminga már, jól emlékszem, ki is került a rotációból.
Poole sem jó, teszem hozzá, Poole sem kezdte jól ezt a szezon, de Wiseman egészen borzasztó, Moody sem jó, szóval itt ezt már most árnyolnám. A Houston magja nekem is tetszik egyébként, nyilván ott is, hogyha 2 évvel fiatalabb lenne Brunson, akkor még inkább, még magasabb helyre raknánk őket.
Houston mondtál, de Knicks-et értettél, oké? Okay?
Igen, így van, Knicks-et értettem el, és nem tudom, miért mondtam Houston.
Ugye a Portlandet említettem én itt
Portlandet,
meg.
Portlandet, igen. Simons nyilván féloldalas, nagyon-nagyon féloldalas, de támadó oldalon hihetetlen potenciál van benne. Talán Maxiben azért többet látok, ugye azt hiszem te mondtad, hogy Maxit, Simons-t, és ki még a harmadik, aki Poole-t pont. Azt hiszem, akit így nagyjából ilyen hasonló kategóriába sorolsz, és nagyon hasonló stílusú játékosok is, és ebből nálam...
Nem, ez nem Maxivel volt, hanem egyébként ez egy külön beszélgetésünk volt, és Colin Sexton, Tyler Herro-t, Anthony Simons-t és Jordan Poole-t hasonlítgattuk ott
akkor
össze.
Akkor viszont valaki másra gondolok, mert valahol olvastam a minap.
Én szerintem Maxi inkább ez a Bradley Beal, Donovan Mitchell féle scorer lesz, aki azért egy... Nem is tudom, nem az a tipikus hatodik ember, és Anthony Simonsnak is van esélye innen kitörni. Szóval igen.
Simonszal az a bajom, hogy szerintem nem néztem most meg a méreteket, de kisebb, mint Maxi, jó pár centivel, nem?
Hát ez nem lehetetlen, rögtön megnézem neked, hogyha, igen, pont az ESPN-t nézem most, mert ott ugye egyből szerepel az életkor.
Közben még a Kingsről beszélünk egy kicsit, a Kings fiatal magja, és ez nagyjából itt van valahol szerintem a 15-17. helyen.
Aha, na erről beszéljünk, mert én ugye hátrébb raktam őket egy tírrel. Ugye, én csak még gondolom. Annyi, hogy a Portlandben ugye ott van Shadon Sharp, aki bődületesen nagy tehetség, tehát csak így még Anthony Simons mellé, aki egyébként 188-190 centi, szóval nem vészes.
Maxi meg 100, ő is annyi nagyjából, nem
192, ilyesmi, igen.
192, hát azért mondjuk egy 4 centi, akkor az ez elég jelentős különbség. Én a Kings Murray miatt, tényleg Murray úgy néz ki, mint egy veterán all-star. Igazából azért nem átlagolt csak 20 pontot, mert egyszerűen nincs még elég labda neki, de simán látod rajta, hogy ő lehetne már idén 22 pontos játékos, és simán versenyben lehetne az év újonc a címért is, csak hát nyilván De'Aaron Fox mellett, Sabonis mellett, és egyébként nyilván valamilyen szinten azért Huerter mellett is, aki számomra meglepően magas usage százalékot kap eddig. Hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon él vele támadásban, de hát, hogyha Kingsről beszélünk, akkor sajnos megint ugye vissza kell térni a védekezésükhöz, ami nem is tudom, most tényleg náluk olyan, mint hogyha ez le lenne fektetve, mint cél.
És hozhatsz ide bárkit kb.
Hogy legyen borzasztó a védekezés. Igen. Tehát egyszerűen nem értem, hogy hogyan nem képesek legalább egy ilyen határszar védekezést összerakni, mert támadásban amúgy rohadt nagy potenciál van bennük.
Igen, de erről majd beszélünk bővebben. Én a Kings-el kapcsolatban azt szeretném megemlíteni, hogy ebbe a magba, ami még ugye a szabályok szerint van, valóban beletartozik De'Aaron Fox is. És ezért most szépen meg is győztem magam, hogy ők is ide tartoznak, és bevallom őszintén, hogy itt egyszerűen csak fejből rávágtam, hogy Fox 26 éves, és nem tudom, hogy miért. Úgyhogy igazad van, ide kell sorolnunk a Kings-t, annak ellenére, hogy Fox-szal is legalább akkora problémák vannak, mint amit például a Houston játékosainál említettünk.
De csak Fox... ráadásul ahhoz képest egy 3 évvel idősebb, és ez a probléma igazából, hogy abban már egyre kevésbé hiszünk, hogy De'Aaron Foxból hirtelen All-Star lesz, mert minden évben úgy kezdi el a bajnokságot, és egyébként hozzáteszem, hogy idén is...
Na idén fejlődött.
Csak ugye most ezt rámondhatjuk, hogy fejlődött, vagy megint az lesz, hogy a triplája visszaesik majd 38%-ról 25-re.
Igen, igen, hát ezt egyelőre tényleg fenntartásokkal kell kezelni, amit Fox-tól látunk, de Fox-szal és Murray-vel igen ide a top 20-ba, mondjuk a Chicago elébe kell raknom.
Idén már ugye extra eddig támadásban Fox, tehát a All-Star számokat hoz, sőt, tehát gyakorlatilag támadásban az egyik legjobb, leghatékonyabb guard eddig, félelmetes szupersztárstatokat hoz. talán a volumen nincs meg, mert ugye 4,8 assist csak, meg 6 lepattanó, tehát általában az igazán él gárdok azért ennél még jobb statisztikákat hoznak, de a hatékonyság az brutális, 63%-os TS, az egészen elképesztő.
Igen, Gedei Tibi barátunk hívott fel engem nemrég, hogy csak egy kérdést tesz föl, és van A játékos és B játékos, és az egyiknek azt hiszem 64, a másiknak 66%-os TS-e volt, vagy valami két tényleg brutális adat, hogy melyiket választanád. Így nem tudtam választani, két összehasonlított játékos, az Steph Curry és Ja Morant volt.
Shy-nak is bőven 60%-os TS felett van, szóval eddig az idei.
Eddig azért vannak ilyen.
Ezek mennek majd még egy picit lejjebb, igen.
Azt hiszem a jövő héten jön ugye a tartató és tartatatlan trend, az egész liga támadójátékát oda fogjuk sorolni, hogy a tartatatlan
volt. Eddig Luka Doncsicsot is így van.
Viszont akkor a Kingsbe meggyőztél, de én még gyorsan a lista végét elmondanám. Csak hogy teljes legyen, tehát egyértelmű, hogy a Kingsnek följebb kellett volna kerülnie, viszont a következő tírem a Washingtoné, a Utah Jazzé és a San Antonio Spursé. Három olyan csapat, amelyben sztárjelölt sincs a fiatalok között, viszont sok olyan fiatal van, akiből kinézed azt, hogy mondjuk egy nagyon jó csere, vagy egy ilyen negyedik-ötödik opciós kezdő. És nyilván Danny Avdija vagy Rui Hachimura akár ennél több is lehet, de akármennyire szerelmesek vagyunk például Avdijába, az eddigi NBA pályafutása alapján szerintem most nem reális ezt így kimondani. A Jazznél is, hogyha megnézitek, hogy ki az, aki ténylegesen a fiatalmakhoz tartozik, és nem a 25-28 évesek, akik most viszik a hátukon azt a csapatot, akkor azért nem találtok majd olyan vélhetően nagy sztár lesz játékost. És a Spursnél is teljesen ugyanez a helyzet szerintem.
Igen, ezek sem rossz fiatal magok amúgy, én is nézegettem abszolút a Spurs-t is, mert az igazság, hogy Keldon Johnsonért is, ha nem is vagyunk oda, de nagyon értékeljük azt, amit csinál, de ugyanez igaz Devin Vesselre is, vagy nekem egyébként tetszik az is, amit Sosan csinál, látom benne potenciált, mint akár mint role player, akár mint még annál egy kicsit több is.
Igen, tehát a Keldon Johnson, itt megnézzük, akkor tulajdonképpen ezzel az érveléssel akár őket is feljebb rakhattam volna, és nem a Chicagót simán. De mondom, eléggé szerelmes vagyok Dosunmuval, tehát ez egy teljesen saját.
Igen, én is, már most is egy rendkívül játékos, aki egyébként tökéletesen odaillik Alex Caruso mellé. Kicsit olyan, mint hogyha Caruso-nak, úgy fogalmazom, hogy az afroamerikai verziója lenne, és hát nyilván Spursnél meg, ha nincs az egész Josh Primo helyzet, akkor feljebb is kerültek volna akár, és a Primo úgy kezdi.
Jól látod.
Mert egyébként nem kezdte jó az. Sőt, hát most már kéne tudjuk, hogy nagyon nem kezdte jól ezt a szezon Josh Primo szegény.
És akkor arra szeretném most így az adás végén felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy eljutottunk a 24. helyig úgy, hogy abszolút nem rossz, vállalható fiatal magokról beszélünk, aki mennyiségben jó pár előtte lévőt felülmúl, például a Filiét mondjuk, azt így folyamatosan tudunk példának hozni. Tehát, hogy ilyen fiatal magok vannak még a 24. helyen, ez pedig annak a következménye, hogy az elmúlt három évben egyszerűen a GM-ek abba hagyták ezt a szélmarom harcot a legtöbb esetben, és elkezdtek vagy építkezni, vagy pedig korábbi építkezések kezdenek beérni. De hogy kicsit a ligából kezdenek eltűnni az ilyen vállalhatatlan szar GM-ek, és ami még visszatartja az egész folyamatot, az, hogy van egy-két tulaj, mint a Washingtoné vagy a Kingsé, akik egyszerűen nem hajlandóak tankolni, minden áron arra az évre valahogy playoffba akarnak jutni, és semmiféle távlati cél nem lebeg a szemük előtt. Úgyhogy ez tartja igazából még vissza egy-két helyen a ligát, és már azt a speciál adott GM-et sem bántanám, hanem, és Michael Jordan a harmadik, akit ide lehet venni, de egyébként szerintem a liga ilyen szempontból is kiegyenlített, most már tele vagyunk jó GM-ekkel, és most már tele vagyunk jó munkákkal az elmúlt pár évből. Majd reagálj erre is, csak felsorolom azokat a csapatokat, akik viszont nem tartoznak bele ezekbe a gárdákba, és a fiatal magjuk alapján egyáltalán nem gondoljuk, hogy a következő 10 évben folyamatosan meghatározóak lehetnek. Nyilván a Milwaukee Bucks Antetokounmpo miatt de a fiatal magjuk alapján nem, a Los Angeles Lakers fiatal magja, ott is az a helyzet, hogy meglepődnénk, ha lenne bárki akár kezdő, a Clippers fiatal magja is ilyen, ott is meglepődnétek, hogy egy-két ember betöltötte bizony a 25-26-ot, és a Brooklyn fiatal magja is. Én a Brooklyn soroltam legelőre, azért, mert szerintem Cam Thomas, és Sharp is nagyobb tehetség, mint amennyi lehetőséget kapnak most. Úgyhogy rajtuk azért még tartsuk ott a szemünket, és nyilván a Miami jön még ide szinte egyedül Jovicsal, ami elég gyenguska mag, és ugye a Suns az pedig technikailag kiesett a versenyből, tehát ők egy teljesen külön saját kategóriát képviselnek.
Igen, ezzel a minden nagyon jó játékosunk lesz, amit nyilván CP3 26 éves, gyakorlatilag 26 telibe, tehát ha itt úgy húztuk volna meg a határt, mert láttam ilyen listákat is, hogy még 27 alatti játékosnak kell lennie,
akkor top 10.
Akkor simán top 10, de szerintem lehet, inkább top 5. Top 6. Igen. Top 5 vagy top 6, igen. Így viszont csak DeAndre Ayton van, aki már nem... Én tavaly még nagyon-nagyon ott voltam az Ayton vonaton, hogy úristen, ez milyen talentum, és egyszerűen nem értettem a Netset.
Ayton, ki! Bocs, csak teljesen kiment a fejemből, hogy Aytont most oda kéne számolnom. Nyilván akkor feljebb van azért a helye a 30. helynél a Suns.
Igen, mert egyébként megértettem volna, hogy mert ugye az a baj Aytonnal, hogy hát tudjuk, hogy most már, hogy ő tényleg egy head case, és mentálisan nem tudjuk, hogy valaha ő igazán all in lesz-e, és lesz egy olyan csapat, ahol ő mindent megtesz a pályán, és nyilván nagyon jó számokat hoz, meg nagyon jó hatékonyságot, de ez mindig így volt vele, csak kicsit ő nekem ilyen Carl Anthony Towns életérzésem van mindig vele kapcsolatban, hogy elképesztő hatékonyság, de olyan nagyon sokra nem megy vele a csapat. Uh-huh. Towns-szal kapcsolatos véleményük talán javult az elmúlt egy-két évben, vagy mostanában. Nyilván már nem látjuk azt, hogy ő valaha MVP lesz, mint amit 5-6 éve láttunk, hogy benne lett a pakliban, meg a hihetetlen újonc és második éve után.
És éppen ezért nem is kérjük számon rajta.
Nem is kérjük számon, de ahhoz képest javult, mint amit talán 3 éve volt, amikor tényleg annyira...
Hát még ott az a Covid körüli mélypont, nem volt az igen, 3 éve.
Igen,
az problémás volt. Most akkor revidiálom, a Phoenix Suns csak egymagában Aytonnal is be kell, hogy kerüljön szerintem ebbe a...
Top 20, nem?
Igen, tehát ebbe a ugye ide felhoztuk már a Sacramento-t, New York, Portland, tehát ez azt hiszem ez a nálam a 17-től 21, de oda fel kell, hogy kerüljön egymagába DeAndre Aytonnal.
Így van.
Jó, akkor ebben az esetben végigértünk, és ma tényleg mindenféléről beszélgettünk, jöhetnek a vélemények nyugodtan, kultúráltan beszéljünk azért a rázósabb témákról is, kedves hallgatók, de nem is kell mondanom, mert ez így szokott történni a posztjaink alatt, úgyhogy ezt nagyon köszönjük nektek. Zoli, neked pedig köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lettem. Beszélünk hamarosan. Jövő héten jön az idei első tartható és tarthatatlan. Abból évente lehet,
abból egy évente egy van, igen.
Egy. Na, úgyhogy jön az első és az utolsó, de én nagyon szeretem ezt az adást. Itt elő lehet venni egyéni csapattrendeket, lesz mindenféle dolog, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ja, jövő héten is jövünk akkor, tehát két adással, ahogy megszokhattátok, illetve köszi szépen, hogy még most is jönnek új támogatók a Patreonra. Nyilván ez nekünk is nagyon-nagyon fontos, de igyekszünk ott egy közösséget is kialakítani, úgyhogy csatlakozzatok, hogyha van módotok, és minden jót kívánunk nektek, hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.